Irgalmas Jézusunk keble és karja, ő szívek arva, varva, varva vár rég. Miért veszne életed ott a viharba, bár az üdvéveink hívunk felé.
Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Várva vártam az Urat, és ő hozzám hajolt, meghallgatta kiáltásomat. Kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből. Sziklára állította lábamat, és megerősítette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünk dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez, és a hazugságra vetemedőkhöz. Sokat tettél értünk, Uram Istenem, csodáiddal és terveiddel. Nincs hozzád hasonló. Hirdetném és elbeszélném, de több az annál, sem hogy felsorolhatnám. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Várva vártam az Urat, és ő hozzám hajolt, meghallgatta kiáltásomat. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, sok csodás dolgot cselekedtél te velünk is. Föl sem fogjuk, és számba venni sem tudjuk. Köszönjük ezt a hetet, amelynek lassan a végéhez közeledünk. Intenzív napok voltak ezek. Lelkileg intenzív osztályon voltunk. Látod, mennyire fáradtak is vagyunk. És amikor mindebbe belegondolunk, köszönjük, hogy te nem fáradtál bele abba, hogy cselekedj velünk, hogy igéddel keress, megvilágosíts, vonj magadhoz közelebb, hogy Jézus Krisztust fölragyogtasd nekünk, igen, abban a ragyogásban még inkább meg kell látnunk, hogy kik vagyunk mi. Meg kell értenünk, hogy Szent Fiad a mérce, és ha ő a mérce, csak azt mondhatja mindegyikünk, jaj, nekem elvesztem. De csodálatos, hogy ő nem csak a mérce, hanem ő a szabadító, akiben megjelent, megmentő, megszabadító, üdvözítő kegyelmed minden embernek, igen, még nekünk is, még nekem is. Hálát adunk a bizonyosságért, amit igédben hirdetetsz e felől nekünk. Szükségünk van törvényed kemény ítéletére, hogy az összetörjön. De a szívünk keménységét, a törvény erejénél, ítéleténél is inkább az evangélium tudja megtörni, összetörni, hogy aztán a töredelemből legyen hit, kegyelmed által táplált, ébresztett és táplált bizalom. És ebben a bizalomban, ebben a hitben már jelen való az üdvösség. Bár csak tudnánk mind az ének szavaival vallani már a további utunkra nézve, miért kétkednék kegyelmedben, ha Jézust adtad érettem, te el nem hagyhatsz engem. És igen, ő benne üdvösségem van, megmostál szent vérében, bár csak kicsik és nagyok mind lelkettől adatott bizonyossággal tudnánk ezt vallani. Az életünkkel vallani, bizonyságnak lenni. Erre segíts mindegyikünket, kérünk. Hadd legyen igaz, személyes vallomása mindegyikünknek, hogy te kivontál, meghalva a kiáltásunkat, kivontál a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, az üdvösség kősziklájára Krisztusra helyeztél. És új élettel zenghetünk új éneket, kegyelmedet magasztalva, a te dicséretedet, Istenünk. Amen. Most a 325. éneket fogjuk énekelni, és ezzel készülhetünk az ige hirdetéshez. A 325. ének így kezdődik: mi drága nekünk ez a jó hír.
Mi drága nekünk ez a jó hír, mi édes örömteli zeng. Halljátok a nagy szabadítás, mely Jézusban lett. Itt az
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg ezen az estén most már, ugyancsak helyünkön ülve maradva, teljes egészében a gazdag ifjú történetét, a gazdag ifjú történetéhez kapcsolódóan a tanítványok történetét is. Úgy, amint a Márk írása szerinti Szent Evangélium 10. részéből, a 17. verstől a 27. versig találjuk megírva. Amikor útnak indult, tudnélik Jézus, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek meg, hogy örök életet örököljek? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. A parancsolatokat tudod. Ne ölj, ne paráználkodj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld atyádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus ekkor rátekintett, megszerette, majd ezt mondta neki: Egy valami hiányzik neked. Menj el, add el, amit van, és oszd szét a szegények között. Akkor kincsed lesz a mennyben, és jöjj, kövess engem. Az igén elkomorodva, szomorúan távozott, mert nagy vagyonnal bíró volt. Jézus körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen mennek be Isten országába, akiknek vagyonuk van. A tanítványok megdöbbentek igéin. Jézus azonban ismét válaszolva ezt mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz Isten országába bemenni. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak Isten országába bemenni. Azok még jobban megrökönyödtek, azt kérdezgetve egymás között, akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta, az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Amen. Tegnap odáig kellett eljutnunk, hogy a tanítványok megdöbbenve kérdezik, és nem elméleti kérdésként teszik föl, amit kérdeznek, hogy kicsoda üdvözülhet, mert szívük mélyéig áthatja őket is a megrendültség, és magukra nézve sincs fogódzójuk, hogy akkor én hogy üdvözülhetek, ha így áll, ahogy Jézus mondja. Személyes kérdés ez mindegyikünknek. Tegnap elhangzott, a gazdag ifjú történetét hallgatva, és mások életútjának a halálos kanyarjait is látva, nem maradhatunk nézők. Rólunk van szó. Akkor is, ha nincs nagy vagyonunk, megállok. Akkor is fogva tarthatják az anyagi javak a szívünket, ha nincs nagy vagyonunk. Gondoljunk bele a zárójelbe tett igéket, a záró ige szakaszt is a történet után föl fogom olvasni majd az igehirdetés végén. A tanítványok, akik látják, hallják mindezt, szem és fültanúi annak, hogy mi történt itt, ennek az előkelő gazdag, rendes fiatalembernek a Jézussal való találkozásában és az elmenetelében, a tanítványok milyen emberek is voltak? Hát nem volt, ők nem voltak gazdag emberek. És Péter kimondja egyszerűen és őszintén, hogy Uram, mi elhagytunk mindent. Tényleg így volt. És mégis, amikor átélik, hogy mi történt itt, és Jézus szavának az erejét a saját lelkiismeretükön érzik, akkor ott van bennük a feltámadó félelem, hogy akkor ki üdvözülhet. Soha nem lehet az igét és a bibliai történeteket úgy hallgatnunk, hogy ó, ez azokról szól, hát igen, tanulságos, tanulságos. Még hogy tanulságos. Nem csak tanulságos, hanem a lelkiismeretünkbe hatol és fölráz. Igen, föl tud zaklatni. Eszembe jut az egyik idős dánszentmiklósi néni. Házuknál tarthattunk bibliaórát sokszor annak idején. A nála jóval fiatalabb húgának, hozzám képest az a másik néni is idős néni volt, ajándékozott Bibliát. És elkezdte olvasni a húga a Bibliát, és elkezdett járni az alkalmakra, és azt mondta a nővérének, hogy nénye, enélkül könnyebb volt élni. Aztán persze tudjuk, hogy az nem élet volt. De eltompult lelkiismerettel könnyebbnek tűnt a mindennapokat átvészelni egymás után, mint a bibliaolvasás és az igehallgatás nyomán felzaklatódni és a lelkiismeret fölébredését megtapasztalni. Lehet, hogy köztünk is vannak, akik azt mondják, hogy enélkül könnyebb volt élni. Esetleg ez a csendes hét is lehet ilyen valakinek, hogy amíg nem lett ilyen éles sok minden előttem, enélkül könnyebb volt. Na de nem azért hangzik mindez, hogy nehezebb legyen, hanem azért, hogy fölrázzon, és Isten magához vonhasson minket. És igazán ott legyünk, nem csak Jézus közelében ideig óráig, hanem Jézus Krisztusnak, mint Urunknak a hatalmában. A tanítványok ott voltak Jézus közelében, és Jézus közelében kellett, hogy fölzaklassa őket, mindaz, amit láttak és hallottak. A gazdag, előkelő fiatal ember történetében, és a saját szívükben is, akik pedig ott hagytak már mindent Jézusért. Újra föl kellett fedezni, hogy mennyire tudunk még ezekhez a kézzel foghatókhoz kötődni. Mennyire ebben keresnénk még a biztonságunkat? Kiderül egyébként egy-egy éles helyzetben. Amikor ott a sokaság a pusztában, és az Úr Jézus szánakozik rajtuk, mert mentek utána, hogy hallgassák az igét, na de elmúltak az órák, messze van lakott hely, nincs honnan kenyeret venni, enni kéne, és Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ti adjatok nekik enni. És rájuk szakad a döbbent félelem, hogy 200 dénár áru kenyér se lenne elég ezeknek, hogy mindenki kapjon valami keveset. Nem kezdünk el mi is annyiszor számolgatni? És leragadunk az anyagi lehetőségeknél. Személyes hívő életünkben, gyülekezetben, egyházban. Aztán álmélkodunk, hogy hát akadtak olyan emberek, akiket aztán ránevelt az Úr arra, hogy ne számoljanak így, hanem semmi nélkül nekiinduljanak annak, amire az Úr vezette őket. Hát Müller György, aki német evangélikus lelkészként indult, aztán megtért, mert teológus korában még hitetlen volt, és majd Angliában lett a testvérgyülekezeti mozgalomnak az egyik nyitott szívű, testvéri szívű képviselője, vezetője. Így alapította az árvaházakat. És soha nem kért emberektől közvetlenül adományokat, hanem évről évre közzétette a naplót, hogy napról napra Isten hogy segítette meg őket. Amikor a reggeli közeledett volna, még nem tudták, hogy mit fognak adni az árva gyerekeknek. Imádkoztak, és várták Isten gondoskodását, és meglett mindig az, ami kellett. Az evangéliumi irakmissziónál, illetve annak az utódja, az evangéliumi kiadó, ugye megjelent Müller György naplója, meg életrajza, a kis füzetke, az igazi hit és imádság, és az ember álmélkodik, hogy lehet ilyen szabadon, ennyire gyermeki bizalomban az Úrral élni? Hát nem emberi lehetőség, az biztos. És itt már is eszünkbe villanhat az ige szakasznak az utolsó mondata. Jézus Krisztus kulcsmondata, hogy embereknél ez lehetetlen. De nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. Az embereknél ez van, hogy még ha nincs vagyonom, akkor is abban bíznék, hogy ha ilyen meg ilyen lehetőségeink vannak, akkor meg tudjuk oldani. Akkor azért jobb lenne. És annyira észrevehető az egyházi szervezeti életünkben, az intézményi dolgainkban is ez a láthatókra, az anyagiakra, pályázatokra, egyebekre való támaszkodás. Az Úrra támaszkodunk, vagy na akkor így próbáljuk megfogalmazni, hogy beleférjen a sablomba, és a mai európai minták szerint ugye az EU-s szózsonglőrködés szerint egy pályázatban lehessen valamit elérni. Nem erre megy minden? És akkor az Úr Jézus jelenlétében egyszer csak ránk szakad, hogy hát minket is mennyire köt. Akkor is, ha nekünk magunknak nincs sok vagyonunk, mennyire tudnak kötni a javak, és mi mindent tud kötni? Rólunk van szó, amikor Jézus arról beszél, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bemenni, mert mennyiféle gazdagságot tudunk ilyen-olyan kincset magunknak fölhalmozni, materiális és immateriális javakból. Anyagi javaktól az úgynevezett lelkiekben gazdag minősítésig és kérkedésig. Erről ugye elhangzott, hogy az nem lehet boldog, aki lelkiekben gazdagnak tartja magát, mert az Úr Jézus azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. A kegyelem koldusai csak azok lehetnek boldogok. Aki saját magának tulajdonít még lelki gazdagságot, azt éppen ez a magának tulajdonított gazdagság ez a saját kincs, elzárja Istentől. Azért nehéz bemenni az Isten országába, ahol Isten uralmáról van szó, hogy Isten uralma alá kerüljön az életem, mert ezek, amikben Isten helyett keresem a biztonságomat. Lehet, hogy csak ábrándozva, vagy bezzek, ha nekem is volna ez, meg az, meg amaz. Ezek elzárnak Istent. És Isten nem alkuszik rá. Mondtam, és újra mondom. Jézus Krisztus egészen odaadta magát értünk. És egészen akar a magáénak minket. Téged és engem. Igényt formál ránk, abszolút igényt. Rólunk van szó. Rólunk van szó, miközben a bibliai történet hangzik, és Isten szent lelke alkalmazza ránk, akkor is, ha nincsenek látványos bűneink. Nem mutatkozik meg annyira a kapzsiság talán az életünkben, vagy más lehet. Sokféle bűnről szó. És rólunk van szó akkor is, ha komoly döntéseket hoztunk már Jézus mellett. Hiszen a tanítványok ilyenek voltak ott Jézus közelében. Komoly döntéseket hoztak már Jézus mellett. Maguk mögött hagytak. Mi mindent. Simon Péter is. A Zebedeus fiak is. Máté a vámszedő is. Más is. Komoly döntések is. Mégis, igen, így írhattam le egykor, és mondhattam el tegnap, és idézem újra, a tiszta, szent Jézus közelében, az ő lélek mélyig hatoló, feltáró szava világosságában csak elborzadni lehet attól, hogy minket mennyire nem Isten országa érdekel, hanem a magunk érdeke, elképzelése. Vetem közben még a szolgálatban is. A magunk vágya sokféle gazdagsága. És amikor azt olvashattuk a történetben, hogy Jézus rájuk tekintett, és ismét mondta, ismét megerősítette azt, amin megdöbbentek. Akkor ez emlékeztet arra, hogy nekünk mennyiszer kellett és kell ismét ugyanarról beszélnie. Mert olyan nehezen tud érteni, nem az agyunk, a szívünk. A tanítványok csak ezt tudták döbbenten kérdezni. Ők, akik pedig komoly döntéseket hoztak már Jézus mellett. Hogy akkor kicsoda üdvözülhet, ha ez így van, ha ennyire a hatalmában tudják tartani a földi dolgok a saját magunknak igényelt materiális és immateriális javak a szívünket, akkor kicsoda üdvözülhet? Akkor kinek lehet üdvözülnie? Örök életre jutnia. Ugye az üdvösség az örök, teljes, szabad élet Isten éltető szeretetébe. Ki juthat oda? És így kérdés formájában minden kijelentő módban tett állításnál erősebb. Az, hogy senki. Kicsoda? Senki. Emberileg senki. És amikor kiszakadt belőlük ez a kérdés, amelyben a mindennél erősebb állítás van, akkor kicsoda üdvözülhet, és kimondatlanul van benne a mindennél erősebb állítás, hogy senki, tehát én sem, akkor Jézus ezt megerősíti, rájuk tekint, és itt megint az a szó van, aminek az az értelme is fölfedezhető, hogy beléjük tekint, megmondja, hogy az embereknek lehetetlen. Ha elfogott a félelem és fölzaklatott az ige, tényleg úgy van az üdvösség kérdésében, hogy embereknek lehetetlen. Az ember felől nem vezet út az üdvösségbe. Az ember felől nem vezet út az örök életre. Az embernek arra kell eljutnia, a Szent Isten mindenható voltával és igazságával szembesül, hogy jaj, nekem elvesztem. És innét a mélységből kiáltania. Miért? Bocsánatért. Bocsánatért. És tudva, hogy a bocsánat Isten hatalmában van. Ezért van ott a 130. Zsoltár eredeti szövegében pontosan ez. Nálad, veled van a bocsánat, hogy félve légy, hogy féljenek téged. Ki imme káha szöliha löma antivári, így van ez éberül. Mert veled van a bocsánat, nem csak nálad valami, amit adhatsz, hanem veled. Mert a bűnbocsánat nem csak annyi, hogy Isten elengedi az adósságunkat, nem csak valami, amit ő ad, a bűnbocsánat az, hogy magához bocsát, és vele lehetek. És nem zárnak ki az ő éltető jelenlétéből tovább a bűnei. Veled van a bocsánat, az elengedés, hogy félve légy. Mert Isten bocsánatát nem lehet igénybejelentéssel kérni. És semmire nem lehet hivatkozni. Isten bocsánatának minden oka, forrása csak is Istenben magában lehet. Az üdvösség azáltal van, hogy megbocsát nekünk, és magához bocsát örökre szólóan az Isten. Ahol bűnbocsánat van, ott élet és üdvösség van, idézem Luthertől. Miután már neki is fölragyogott a kegyelem, azután tudott ilyeneket mondani, megírni. Amíg szerzetesként próbálta ő is azt keresni, hogy mit tegyek meg, hogy örök életet örököljek, addig csak az egyre nagyobb kétségbeesés lett nála, amire visszatekintve azt tudta mondani, hogy üdvös kétségbeesés volt ez, mert nem maradt semmi, amit a maga részéről fölmutathatott volna. Csak a bűnt, az Isten elleni keménységet, lázadást látta magában. Mennél inkább próbált teljesíteni valamit. És a kétségbeesés juttatta oda, hogy fölragyoghatott neki a kegyelem. Az igaz ember hitből él, hitáltal lesz az övé, az Isten bocsánata, amellyel rendbe hozza az Isten a kapcsolatunkat önmagával. Ahol bűnbocsánat van, igen, ott van élet és üdvösség. Az embereknél ez lehetetlen, üdvözülni. De nem az Istennél hangzik föl a csodálatos evangélium. Embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. Neki semmi nem lehetetlen. Van-e valami, ami az Istennek lehetetlen? Az Úr maga mondta ezt Ábrahámnak. Izsák születését megígérve. Az Úr, a fiúban magát kijelentő Úr, mert az ősatyáknak minden Istennel való találkozása is a fiú által történt. Ő volt az a Malák Jahve, az Úr hírnöke angyala, a nem teremtett angyala, akivel találkoztak Ábrahám és Izsák és Jákob. Van-e valami lehetetlen az Úrnak? Neki nincs lehetetlen. Neki minden lehetséges. Neki az én üdvösségem is lehetséges, és a te üdvösséged is lehetséges. Az, ami emberileg totálisan lehetetlen. A nagy lehetőség az Istené. Csak Istennek lehetséges a mi üdvösségünk, örök életünk. De itt tisztázni kell azt is, hirdetve Isten igéjéből, hogy hogyan? Hogyan? Az üdvösség tekintetében, ugye ezt hirdeti nekünk az új szövetség. Az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Abban nyilvánult meg az Isten szeretete irántunk, hogy egyszülött fiát küldte el a világba, hogy éljünk ő által. Idézem az igéket. Ebben van a szeretet, hangzott el ez az ige az egyik beszélgetésünk során is. Nem abban, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát, engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Na itt van a hogyan. Erről mondja Jézus Krisztus maga, a keresztre készülve, az öreg Nikodémusnak, hogy úgy szerette Isten a világot. Ne feledjük, előtte az van, hogy amiképpen Mózes fölemelte a kígyót a pusztába, úgy kell az ember fiának is fölemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A világ teremtéséhez, mondjam így, összehasonlításképpen, elég volt, hogy Isten kimondja az ő igéjét önmagából. Mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Isten az ő tulajdon szavát, igéjét, a belőle valót kimondta önmagába. Így teremtett a fiú által, az ige által mindent. A megváltásunkhoz, megszabadításunkhoz, üdvösségünkhöz az kellett, hogy ez a teremtő ige, az egyszülött fiú, az Istenből való Isten emberré legyen. És pedig emberré azért legyen, hogy a kereszten a bűnözőknek szokásos kivégzési mód szerint a kereszten váltson meg minket a törvény átkától. Az ige testé lett, írja János apostol. És mi láttuk az ő dicsőségét, mondja a hit szavával már, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Az a János írja ezt, aki látta a kereszten meghalni Jézust, és hallotta az ajkáról, mielőtt kilehelte lelkét, hogy elvégeztetett. Hogyan lehetséges az Istennek az üdvösség? A te üdvösséged, meg az én üdvösségem, meg bárkié. Pál apostol ugyanerről ezt írja a római levele 8. részében. Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mert a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. És most jönnek azok a sorok, amik miatt az egészet idézem, amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt. Isten a bűn miatt tulajdon fiát küldte el bűn testének hasonlatosságában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény igazsága teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Isten a tulajdon fiát küldte el bűn testének hasonlatosságában és a bűnért. És kárhoztatta a bűnt a testben. Igen, ugyanerről a galáciai levelében így ír Pál apostol, hogy amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. És írja a galáciai levelében ezt is. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, úgyhogy átokká lett értünk. Elmondtam már valamelyik este, nem sokkal a gazdag ifjú története után olvashatjuk Márk evangéliumában is, Mikor pedig felfelé mentek a Jeruzsálembe vezető úton, Jézus előttük haladt, akik vele voltak, álmélkodtak, akik pedig mégis követték, féltek. Ekkor újra maga mellé vette a 12-t, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik, és átadják a pogányoknak. Kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik, de 3 nap múlva feltámad. A kereszt felé tartó Jézus mondta ki ezt a mondatot. Rátekintve és belétekintve megrendült tanítványaira és a szívükbe látva. És válaszul a kérdésükre, a döbbent kérdésükre, hogy kicsoda üdvözülhet akkor. Az embereknél ez lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. Minden. Így. Nem másképp, csak így. Egyedül az Úr Jézus Krisztus által, aki nem csupán jó mester, ahogy udvariaskodva próbálta szólítani őt, tiszteletadással a gazdagi fiú, hanem az egyszülött fiú, akit az Atya elküldött a világ üdvözítőjéül. Elküldött a keresztre, hogy a törvény átkától megváltson. Az evangéliumban, az evangélium hirdetésében Isten ezt az isteni lehetőséget kínálja fel. És ezért lehet emberi ajkon az Úr megbízatása szerint hirdetni. Higgy az Úr Jézus Krisztusba! Ne másban, ne a magad próbálkozásaiban, vallásosságában, rendes voltában, cselekedeteiben, érdemeiben, vagyonában, akármiben, és ne is kerüljön semmi oda Jézus személye mellé, kizárólagos hitet igényel ő. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Ígéret van benne, a háznépre vonatkozóan is, de ez nem automatizmus. Higgy az Úr Jézusban, mint te, mind a te házad népe. És üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Így kell megértenünk a mondat teljes értelmét. Az Istennek lehetséges. Az Úr Jézus Krisztus által. Csak így a te üdvösséged, az én üdvösségem. Bárkié, akit oda juttathat az Isten, hogy megtörve és üresen adom magam neki. Az ének refrénjében, arra az énekre gondolok, amellyel az ige hirdetéshez készültünk, újra és újra ezek a biztató szavak hangzottak fel. Ó, bízd magad a kegyelemre, mely gazdagon árad feléd, váltságát tedd a magadévá. Hidd, ez számodra is elég. És emlékezzünk arra, tisztázva volt az ige szerint abban az énekben az is, csak Jézus az, aki segíthet. Üdvöt nem adhat más, csak is ő. Itt áll, és türelmesen vár még. Mit késel? Nincs már sok idő. A csendes hét a vége felé tart, de nem csak erről van szó, hanem arról, hogy elmúlnak az elkészített alkalmak. Ha Jézus igéje a szívedben döntés elé állított, és világossá tette, hogy mi az, amitől el kell szakadnod, mert elzár Istentől, akkor ne tétovázz, és ne menj el komoran Jézus közeléből. Mert lehet, hogy nem lesz több alkalom, hogy a közelébe kerülj. Az ő szavának ereje, akkor a tanítványokat vonta vonzásába. Zaklatta föl, és ugyanakkor ígéretet hirdetett nekik. Mi most hallgathattuk úgy mindezeket. Lehet, hogy fölzaklat az ige, de ígéretével keresi szívünket az Úr. Akik már az övéi lettek, azokat emlékezteti. Hogy történt ez veled? Hát tégy bizonságot róla. Hogy szabadított meg? Hogy ajándékozott meg az üdvösséggel az Úr? Ha még nem a tiéd, ne tétovázz. És mi lesz, ha valóban Jézus Krisztus hatalmába adjuk magunkat? Most olvasom föl, ami a gazdag ifjú történetéhez csatlakozik még. Márk evangélium a 10. részének a 28. versétől a 31-ig. Péter megszólalt, és ezt mondta neki: íme mi elhagytunk mindent, és követünk téged. Jézus így szólt: bizony, mondom néktek, senki nincsen, aki úgy hagyta el házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit vagy földjeit én értem és az evangéliumért, hogy ne kapna száz annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Ezekben a mondatokban azt a távlatot is adja elénk, Urunk, hogy az ő evangéliuma iránti engedelmesség áldott következményekkel jár. Az ő evangéliuma iránti engedelmesség persze új és új helyzetekben állíthat ilyen döntések elé, hogy valakit vagy valamit el kell hagyni. De Jézus Krisztus elhívása bármitől, bárkitől szakít is el, nem megszegényít, hanem mérhetetlenül meggazdagít. János evangélium a 10. részében azt mondja: én vagyok a jó pásztor. És a juhaira vonatkozóan így szól: én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Az ő hívása szentségre szól, ami azt jelenti, le van foglalva az életem Isten számára. Ez pedig most értelmes élet az Úrért és egymásért, meg nem értések, akár üldöztetések közepette is, a jövendő világban pedig örök élet. Annak a beteljesedése. Hiszen a már elkezdődött örök életben járnak. Csak most még a beteljesedést váró reménységben azok, akik Jézus Krisztuséi lettek. Válaszd az életet. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, köszönjük, ha átélhettük szavadnak a felzaklató erejét is, és ígéretes vonzását is. Igen, Uram, te magad tisztázod, hogy az üdvösség emberileg lehetetlen. Szükségünk van arra, hogy minden hamis ábrándunkat lerombold. Szükségünk van arra, hogyha kell, fölzaklass azzal, hogy kicsoda üdvözülhet, és mi lesz velem. Mert éppen ezen keresztül mutatod meg, Uram, a csodálatos isteni lehetőséget, amely a te keresztáldozatodban ragyog fel nekünk. Köszönjük, Uram, hogy elhordoztad, te a bíró, a mi büntetésünket. és evangéliumodban így hívsz el a kárhozat útjáról az üdvösségbe, és ajándékozol bizonyosságot, földi és örök távlatot mindazoknak, akik reát hagyatkoznak, előtted meghódolnak, rád bízzák magukat. A döntési helyzetben, amelybe te hozol, téged választanak, bárcsak mindnyájan ilyenek lennénk már. És erősíts meg ebben, erősíts meg az új és új döntésekben is. Nem tudjuk, mi vár ránk, Uram. Te tudsz mindent, és számításba vettél már mindent. Tarts erősen, bármiféle helyzetbe kerülünk is majd, hogy zengjen az új ének az életünkből, ami Istenünknek, üdvözítő Urunknak dicsérete. És sokan hallják ezt, és támadjon bennük félelem is, vágy is, bizalom is, hogy hozzád találjanak és üdvözüljenek. Családtagjaink, rokonaink, gyülekezetbeli ismerősök, munkatársak, szomszédok, velünk szemben ellenséges emberek is, és oly sokan még szerte a világon. Most is esténket, éjszakánkat hadd tegyük oda, Uram, a te oltalmadba, és köszönjük, hogy érted, egyszülött fiú, lehet így szólítanunk a Szent Istent, mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldát. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Most is a 145-ös éneket énekeljük záróénekként, aztán még bizonságtételre van lehetőség.
Elmert az irgalom percei múlnak, életünk mind fogy a márgyas inát. Még ma még hívása hangzik az Úrnak, elfogad összetört árva szívát. Isten fél.